Igen, bocsánat, először egy nagyon fontos közérdekű közleményt szeretnénk megmutatni. Pillanat. Ezt. Tehát... Ezt nem értem. Tehát moderátori kötelességünk, hogy bemutassuk a Nettleshop 2020 konferencia logóját és a támogatókat, akiket Tick elnök úr gondosan felolvasott, de én bízom benne, hogy közben mindenki el tudja olvasni, és stabilan nem fogjuk itt hagyni ide tenni, csak így az elején szépen felvonultattuk. És most próbálom is, hogy tudom eltüntetni.
Ezt
jó, már ki is lépett a dolog. És akkor Zsuzsa, átadom Zsuzsának a szót, és akkor ő ünnepélyesen megnyitja a kerekasztalt.
Kedves kollégák, nekem nincs olyan gyönyörű szép háttérképe, mint Isának, pedig itt ülünk egymás mellett. És szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a különleges alkalommal, hogy először próbáljuk az online konferenciát megszervezni. Szeretettel köszöntjük előadóinkat, meg a tisztelt részvevőket. Abban bízunk, hogy egy nagyon érdekes beszélgetés tud kialakulni a következő két órában. És mivel már egy picit elveszítettünk az időből, ezért rögtön föl is kérnénk az első megszólalónkat. Úgy döntöttünk Istvánnal, hogy abban a sorrendben fogunk haladni a felkért előadókkal, koreferálókkal, ahogy a Nettleshop szervezőbizottsága őket közé tette. Úgyhogy először hallgassuk meg Kokas Károlyt. Jó, és akkor mindenkitől azt kérjük, hogy aki éppen nem szeretne, legyen kedves kikapcsolni a mikrofonját és a kameráját is, ahogy most én teszem.
Köszönöm szépen. Remélem lehet hallani, ugye? Rendben van?
Igen.
Jó. Gondolkodtam rajta, hogy ebbe a nekem jutatott 10-15 percbe, megpróbálok rövid lenni, milyen jellegűen fogalmazzak, és miket mondjak el, és mivel én egy egyházi gimnáziumban jártam, és ott a példabeszédeknek és a példabeszéd magyarázatoknak nagy hagyománya volt, ezért egy példabeszéddel kezdem, mert abból mindenki szokott érteni, és a metaforákba sokszor jobban lehet bízni, mint a kimondott szavakba. A nyáron olvastam egy 800 oldalnál vastagabb könyvet, ami Pulitzer díjat nyert egyébként sok évvel ezelőtt, Nagy Péterről. És ebbe megfogott egy jelenet, amikor Nagy Péter megérkezik Hollandiába, akkor a hajógyárba érkezik, és a hajógyárba érdeklődik. Ugye az egyik fő szándéka az, hogy flottát építsen Oroszország számára, és tanulmányozza, hogy miért nem sikerült az Oroszországnak, és mit kell tennie. És elmondja a hollandoknak, hogy kitűnő fakitermelő munkások vannak Oroszországban, hatalmas fák vannak Oroszországban, az ácsok is remekek Oroszországban, a hajógerincfaragók is rettenetesen jók, az ágyűöntők is jók, és a hajóbordák faragói, a fedélzetmesterek, akik a fedélzeteket csinálják, az árbótfaragók, vitorlamesterek, ezek mind kitűnnek Oroszországban, és mégis lenyűgöző bámulják, hogy építenek a hollandok hajókat. A hollandok nem értik ezt a problémát, beszélgetnek az orosz cárral erről, és egy idő után világossá válik nekik a dolog. Az, hogy Oroszország abból indult ki, hogy ez a csapat leült, és mindenki elmondta, hogy mi ezért, és mindenki azt akarta csinálni, ami ezért, és úgy gondolták, hogy ebből remek hajók lesznek. És a hollandok, amikor megvilágosodtak, elmondták az oroszoknak, a cárral az élen, hogy náluk hajóépítők vannak, akik leülnek egy csapatba, mert hajót akarnak építeni, és a munka közben teljesen világossá válik egymás előtt, hogy egyikük az árbóc építőmester, a másikuk az ács, a harmadik az ágyukat készíti, a negyedik az jobban ért a fedélzethez, az ötödik az a vitorláknak a mestere, de a fő szándékuk az, hogy remek hajókat építsenek együtt. És így nem a nyilvánvaló szaktudásukat akarják mesterségesen egymás mellé rakni, hogy abból majd összerakódik valami, kialakul egy koncepció. Na most ezt a nagypéteri hasonlatot, ezt azért mondtam el, mert mi nem hollandok vagyunk ebben a digitalizálási történetben, hanem az oroszok problémájával állunk szembe. Mi nem tudtunk eddig összeállni közösségé. Mindegyiknek megvan a maga feladata, elgondolása, elképzelése, szerepe, amit véghez akarunk vinni, és azt, hogy valamilyen nagy cél mellé felsorakozunk, és a saját szerepünket úgy játsszuk el, hogy a nagy cél a teljes magyar digitális kultúrának a földtétele az internet világába, az megvalósuljon egyként. Ez ugyan lebeg némelyikünk szeme előtt, talán meg is fogalmazzuk ezt magunkba, de valójában tulajdonképpen a kislábosba főzzük a saját kis leveskénket, és várjuk azt, hogy valaki, főhatóság, minisztérium, jóisten, vagy bárki más összerendez minket. Éppen ebből kifolyólag nem a digitalizálás eddigi történetét akarom most itt elmondani, hanem a lehetséges részvevőkről szeretnék pár szót beszélni. Az egyik az, hogy már amikor Monok István az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatója lett a 2000-es évek elején, akkor már többször Pistával, többek között az én segítségemmel is megfogalmaztunk olyan terveket, amelyekbe előbukkant az, hogy most kezdünk abba a korszakba lépni, amikor a digitális teljesség megragadható. Tehát pénz, paripa, fegyver elvileg már rendelkezésre áll ahhoz, hogy meg lehet ezt csinálni. Tehát most már belátható mennyiségű pénzből annyi eszköz lehet és annyi embert allokálni, hogyha meg lenne rá a politikai szándék, akkor ez a dolog létrehozható. Addig ez csak egy álom volt, mindenki ezt vagy azt digitalizált, de az, hogy a teljesség megalkotható, az akkor még csak vizionálható volt. Azóta eltelt 15 év, és azóta már biztosan tudjuk, hogy már át is léphettük volna a digitális teljesség küszöbét, ahhoz közelíthetnénk, de amiatt, mert ebben a történetben oroszok vagyunk, a cári Oroszország gondolkodását követjük, és nem a hollandokét, a példámra visszautalva, ez nekünk nem sikerült. Ezért aztán most jelen pillanatban párhuzamos világok alakultak ki ebbe, amelyek valószínűleg minden egyes hasonló kulturális fejlettséggel lévő országba kialakulnak, mint ahol mi vagyunk, különböző arányokba. Nálunk az hozta a végzetünk, vagy az hozta a jó sorsunk, ezt majd mindenki eldönti a beszélgetésbe, hogy egy magáncég, az Arcanum lett a digitalizálásnak nagyjából, most nem a szövegfeldolgozásnak, hanem a digitalizálásnak nagyjából 25 évvel ezelőtt az érharcosa, és nem egy vagy nagy közintézmény, vagy a közintézmények hálózata kezdte el azt a víziót megfogalmazni, hogy a digitális teljességhez már uton lenni, hanem e közgyűjtemények segítségével, ezekkel partneri kapcsolatban, de egy magáncég kezdte el ezt a dolgot. Ez önmagába véve egy olyan diszpozíciót hozott létre, hogy a közgyűjteményeknek, ezt valljuk be önkritikusan, attól kezdve lelkiismeret furdalásuk támadt. Van, akinek a folyamatnak az alján, van, akinek a tetején, nyilván az Országos Széchenyi Könyvtárnak a csúcson, egy megyei könyvtárnak pedig sokkal lejjebb, vagy egy egyetemi könyvtárnak, azzal szembe, hogy nem nekünk kellett volna ezt a dolgot megcsinálni. Ebből a diszpozícióból fakad egy olyan, hogy az illető magáncég, aki ezt elkezdte megcsinálni, az Arcanum, az sokak számára ellenségképként is feltűnt, hiszen olyasmit csinál meg, amit mi nem tudtunk megcsinálni, tehát minden pillanatban a létezése az arra mutat, hogy mi nem vagyunk elég jók. Ők jók, mi pedig nem vagyunk elég jók. És ez sokakban meghatározta az ellentétet. Emiatt a párhuzamos világoknak az egymással való működését ez a folyamat, vagy ez a gondolkodásmód sokba akadályozta. Sok nekibuzdulás volt, olyan nekibuzdulás, amelyikek ennek a digitális teljességnek egy-egy szektorát meg akarták csinálni, és nagyon sok eredményt értek el benne. Mondtam direkt, hogy a történetet nem fogom elmondani, de valahol igazából véve mindenki arra várt, hogy ezt majd egyszer csak az Országos Széchenyi Könyvtár rakja le az asztalra, ő lesz ennek a koordinátora. Többször nekifutottunk ennek a dolognak, többször nekifutott az országos Széchenyi könyvtár, most egy országos könyvtári platformnak részévé vált egy az országos Széchenyi könyvtár anyagára támaszkodó óriás digitális projektnek a létrehozása. De ez az óriási digitális projekt, ennek a műszaki feltételei, a digitalizáló apparátus, az ugye már láttuk többen, ez számukra rendelkezésre áll, a szoftveres háttér is alakul ki, de a szándékok mögött én legalábbis, azért vagyunk itt, hogy ezt megbeszéljük, vagy erről beszéljünk, nem elsősorban szolgáltatástentikusságot látok, hanem digitális állomány megőrzést, állomány megóvást, amely persze az országos Széchenyi könyvtárnak egy nagyon jelentős feladata, és emiatt, mivel ennek a minőségi követelményei adott esetben sokkal magasabbak, mint az eddigi szolgáltatástentikusság, ez a folyamat az én meglátásom szerint lassúnak ígérkezik. Profán módon úgy is mondhatnám, hogy Bicak Sándor barátomékat nem fenyegeti az a veszély, hogy az országos Széchenyi könyvtár hatalmas nagy apparátusával 2 perc alatt kiüti őket a nyerekből. Pedig egyébként a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a rendelkezésre álló technológia alapján nagyon-nagyon komoly versenytársak lehetnének nagyon hamar és gyorsan. Erről is beszélhetünk majd. Aztán ott van az, hogy ennek a hatalmas nagy anyagnak, ami nem csak az országos Széchenyi könyvtárban van, és most az Arcanumot tegyük félre, hanem egyes digitalizálási helyszíneken, hiszen még olyan kis játékosok is ebben a dologban, mint a Szegedi Egyetemi Könyvtár, amit most itt konkrétan Gyulával mi képviselünk a megszólalók között, az is 5-6 millió oldalt simán le tudott tenni az asztalra, és azért tudjuk azt, hogy az országban vannak még olyan digitalizáló központok, amelyek szintén képesek voltak arra, hogy ezt megtegyék. Annak idején fölbukkant egy olyan fajta gondolat, hogy a jövő majd nem az lesz, hogy egy nagy digitális centrum lesz, és egy nagy digitális gyűjtemény, hanem a web aratás eszközét felhasználva a nyilvános webszervereknek a felindexelhetőségét felhasználva, majd egy országos index jön létre. Emlékszünk még rá, akik öregebbek vagyunk a szakmába, hogy ez nagy léptekkel el is indult, az NDA lett volna egy ilyen projekt, amelyik azt a célt szolgálta, hogy mindenhol a digitális gyűjteményeket fölindexeli, és ezt az akkumulációt, ezt a fajta indexeltséget mondjuk például átrakja, átsugározza olyan nagy szuperrendszereknek, mint az Európeána, és így egy óriási piramis épül Európába, amelyik a kulturális dokumentumokhoz, a digitális dokumentumokhoz való eljutást mutatja vagy szabályozza. Ez a vízió azért megmutatta azt, illetve az Arcanumnak, az ADT-nek a használata, hogy a felhasználók számára az egy óriási fontosságú dolog, hogy egy helyen, egy rendszerben rengeteg dokumentumba tudjanak keresni, mert a digitális szingularitás, ahogy Nagy Gyula barátom szokta mondani a Kurzweiltől ellopott kifejezéssel, a digitális szingularitásnak vagy az akközeli állapotnak az a jelentősége, hogyha együtt tudunk óriási méretű kataszterekbe keresni, és az ezt nem pótolja, hogyha célirányosan tudjuk, hogy 140 helyen 140 értékes anyag megtalálható. Azért, mert a keresésnek ilyen az algoritmusa, így működik a fejünk, így tudjuk fölépíteni azt a keresést, azt, amelyik egyes keresések megismételt iterációiból megy tovább, és a kutató munkát így segíti. Aki végzett már digitális kutató munkát, akkor állományokban, mint például a Hungarikána, vagy például az ADT, az pontosan tudja, hogy ezt nem lehet úgy csinálni, mintha az ADT 83 nagy forráscsoportja 83 különböző rendszerben lenne, és 83 különböző keresési módszerrel lenne csak megtalálható. Még egy olyan aspektust vetítek föl, amely nem megkerülhető ezen csapat számára, ez pedig a szerzői jog kérdése. Nagyon régóta küzdünk azzal, hogy a digitális szingularitás technológiailag, számítógépes háttérkapacitásba, felindexeltségbe és minden másban megcsinálható, elvileg megtehető, de van egy olyan fajta dolog, amelyet nem tudunk jól megoldani, még jelen eszközeinkkel se, bár a digitális kultúrában elvileg ez rendelkezésre áll, hogy hogy lehet gördülékenyen, gyorsan és hatékonyan kezelni a digitális jogot. Ha valakinek kételjei lennének, hogy ezt megoldottuk vagy nem oldottuk meg, akkor csak azt mondom nagy bátran, és bárki vitathatja ezt, hogy szerintem például az országos Eldorado nevű országos Széchenyi könyvtári projekt ezen vérzett el, hogy kulcselemévé tette a digitális jogkezelés azonnali megoldását a szolgáltatás közben, és rájött arra, hogy a szkennelni gyorsan lehet, a forrás megtalálni gyorsan lehet, gyorsan föl lehet tenni a hálózatra, az ügyféllel gyorsan lehet kommunikálni, de gyorsan megoldani a szerzői jogkezelést, és az, hogy kinek mennyit kell fizetni érte, ez szinte lehetetlen határos. Így aztán tulajdonképpen azt már tudjuk nagyjából, hogy digitalizálni hogy kellene, hogy lehetne azonos platformra hozni ezt az elgondolást. Persze ezen belül óriási viták vannak arról, hogy maga a digitalizálás az milyen minőségbe történjen meg valójában. Fölöttünk lebeg Damoklész kardjaként egy olyan, hogy hány évente kell újra digitalizálni, azért, mert nem elég jó minőségbe digitalizálunk majd. Valószínűleg az ettől való félelem ösztökéli például a Széchenyi könyvtár projektjét arra, hogy szinte túlzásba esve nagyon-nagyon nagy minőségbe akarnak digitalizálni, ami persze adott esetben, hogy ezt kiterjesztjük vízszintesen mindenre, akkor rettentően le tudja lassítani, amit akarunk. Utána pedig még egyszer ismételve kulcskérdés az, hogy ez nem elég, utána meg kell csinálnunk azt a szolgáltási környezetet, amiben ez együtt található ez a digitális anyag, minél jobban egyberakva, annál jobban használva a digitális hasznosulását. Az újabb eredmények csak abból születhetnek, hogyha ez együvé van rakva, és együttes közös keresésben van, és közben mindennek a dolognak a digitális kultúra megőrzését is kell szolgálnia, a mester példányoknak a megőrzést is kell szolgálnia, lehetőleg azt, hogy ezt újra ne kelljen elvégezni, illetve azt, hogy hát, hogy az időnként már meg-meg semmisülő eredeti példányok, azok a utókor számára is áthagyományozzanak. Én arra jutottam, miközben ezt az egész folyamatot áttekintettem, vagy átgondoltam, hogy mit fogok most elmondani 10-15 percben, körülbelül most adatok a 15. percnél, az, hogy ezt csak azzal a szemlélettel lehet megcsinálni, ahogy a holland hajóácsok csinálták, hogy az együttműködés választották alapelvként, és nem azt, hogy mindenki a saját helyén elvégzi a saját munkáját, és akkor abból majd összeadódik a nagy magyar digitális kultúrának a szingularitása. Nem, azoknak, akik részt vesznek benne, azoknak az elsődleges szempontjuknak annak kell lenni, hogy ezt a digitális szingularitást akarják létrehozni, és nem azt, hogy a saját pecsenyéjüket hogyan sütegetik meg. Ezen még mi nem tudtunk túllépni, tehát most még egyelőre tanuló fiúk vagyunk, mint Nagy Péter hajós népe, akik elmentek Hollandiába, és figyeljük a nagyokat. És talán ezen a beszélgetésen is, remélem, tudunk olyat meríteni egymásból, hogy közelebb kerülünk ehhez a megoldáshoz. Hát én ennyit tudtam ebbe a negyed órába elmondani erről a dologról, meg a saját gondolataimról, amik az elmúlt körülbelül 30 évben lassanként kialakultak a digitalizálás körül. Köszönöm szépen!
Mi is köszönjük szépen, és az idővel való tekintettel nem gyújtunk bengáli tüzeket minden előadó előadása után, hanem gyorsan átadjuk a szót Bánki Zsoltnak, őt is meghallgatjuk, és kérem a felkért hozzászólókat, hogy próbálják meg egy picivel, talán rövidebb ideig, inkább 10 perc körül tartani az előadásukat, ha egy mód van rá. Köszönöm, akkor Bánki Zsoltot hallgassuk meg.
Köszöntöm a kedves kollégákat. Hallottok, ugye?
Igen.
Nagyszerű.
Igen.
Kacsi, végtelenül érdekes volt, amiket elmondott. Talán tudok mondani, vagy próbálok meg egy néhány olyan dolgot elmondani, ami nem csak terv már, hanem valamilyen szinten már a megvalósulás állapotában is van, de amiről beszélni fogok, annak egy része az még csak terv. Amiről nagyon-nagyon veszélyes beszélni, mert ugye tervből már tele van a padlás, és megvalósulásból meg viszonylag kevesebb van. Mindenesetre lényegesen kevesebb, mint amennyinek kéne lenni. Viszont nem tudom megállni, hogy az orosz-holland hajóépítők történetét egy viccel ne egészítsem ki, ami szintén szimbolikus ebben az értelemben. Szintén Oroszországról van szó, pontosabban a nagy Szovjetunióról. Szergej Szergejevics a babakocsi gyárban dolgozik, és jó szocialista szokás szerint időnként hazavisz egy-egy babakocsi alkatrészt, és amikor összejön az összes alkatrész otthon, akkor megpróbálja összerakni, és egy idő után nagy bosszankodással mondja egy barátjának, hogy akárhogy rakom össze a babakocsit, mindenképpen T-34-es lesz belőle. Tehát a vicc idáig tart, és ugye a átvitt értelme az az, hogy tegyük össze, amink van, törekedjünk mindenképpen minél mélyebben együttműködésre, de véletlenül babakocsi helyett ne T-34-est csináljunk belőle, hanem azt, ami valójában szándékunk volt. Akkor most a komolyra fordítva a szót. A per pillanat, aminek én most részese vagyok, vagy mondjuk azt, hogy alakítója is, az egy olyan kezdeményezés, amit a Petőfi Irodalmi Múzeumban a Kásler Miklós miniszter kezdeményezésére jött létre. Ez pedig egy úgynevezett digitális bölcsészeti központ. A feladat meghatározásban, amit a miniszter adott számunkra, ebben az szerepel, hogy feladatunk a közgyűjteményi digitalizálási stratégiának és az országban folyó digitalizációs nagyprojekteknek szakmai támogatása és koordinációja. Az én, illetve a Digitális Bölcsészeti Központ szerepfelfogása szerint nem szeretnénk egy új NDA-t létrehozni, vagy egy új mandát létrehozni, hanem egy olyan szakmai együttműködési szervezetet, amely valóban azt a pici pluszt hozzáadhatja a már jó ideje létező nemes és azért itt-ott eredményes közgyűjteményi digitalizációs törekvésekhez, ami pont azt a szervezettségi szintet segít majd megugrani, amit Karcsi hiányolt. Egyébként valóban egyetértve vele, én is úgy látom, hogy az egyik legnagyobb baja a magyar közgyűjteményi vagy kulturális örökségi digitalizációnak az a szétforgácsoltság. És ennek megfelelően nem is lehet máshogyan mondani, valamiféle érdekellentét és bizonyos körök közötti szembenállás, széthúzás, rossz kommunikáció. Azt szeretnénk, hogy ezt valahogy meg tudjuk haladni, és ennek érdekében el is mondom, hogy mi mindent csináltunk eddig, illetve milyen projektekben és milyen munkákban vagyunk benne. Per pillanat az egyik legfontosabb feladatom az az, hogy a döntéshozók számára előkészítsem a közgyűjteményi digitalizálási stratégia 2021 évi cselekvési tervét. Miből is állna össze ez a cselekvési terv? Strukturális szempontból három nagy területe van. Az egyik terület az a tartalomfejlesztés, tehát mindenképpen tovább kell mennie az analóg kulturális örökségi tartalmaink digitalizálásának, mert még van tartalék, bőségesen van tartalék, könyvtári területen, minden közgyűjteményi területen mondjuk ki egyértelműen. Tehát olyan értékes és még soha nem digitalizált analóg kulturális örökségi tartalmaink vannak, amelynek mindenképpen szerepe és feladata az, hogy a digitális világba is költözzön. A második terület az az aggregáció fejlesztés. Megvannak a egyértelműen önazonos, nagyjából megvannak az egyértelműen önazonos aggregátorintézményeink, ezek általában a nemzeti intézmények egy-egy közgyűjteményi területen, tehát könyvtári területen a Széchenyi Könyvtár, múzeumi területen a Nemzeti Múzeum, a Nemzeti Levéltár a levéltári területen, és az előbbi bizonytalanságom az az audiovizuális terület volt, ami tulajdonképpen két nagy intézményt jelent, a Filmintézetet és az MTVA archívumot, ott nagyon kevés agregálni való van, ha mindenkik a saját gyűjteményét építi és szolgáltatja úgy, ahogy. Tehát ez az agregáció fejlesztés, hogy az agregátor körkép teljes legyen, Itt meg szeretném említeni, hogy az én felfogásomban és a most kialakuló együttműködési modellben doménagregátornak tekintem a Hungarikánát is. Olyan volumenű közgyűjteményi digitalizált tartalom van benne, amely túlnyomó többségben állami forrásból digitalizáltak, hogy az aggregációs struktúrába el kell helyezni a Hungarikánát is. Ennek most a formai része az az, hogy az országgyűlési könyvtár gondozásából átkerül a PIM digitális bölcsészeti központhoz a Hungarikánál. Éppen most dolgozunk a szerkesztőbizottságban résztvevő közgyűjteményekkel és az Árkánommal együtt az új működési modellnek a megalkotásán. És egyébként, ami még az aggregációs körképet illeti, ott lebeg valahol az éterben a nem létező nemzeti aggregátor is. Amiről beszélünk évek óta, a KDS nevesíti is a NAP projekt keretében. Ez még nem jutott el sem eddig. Szerintem a szakma még adós egy olyan konszenzusos tervnek a megalkotásával, amiben el tudjuk mondani azt, hogy mit is várunk egy nemzeti aggregátortól. Tehát ez az aggregációfejlesztésnek a szintje, és a harmadik, ami talán a leghangsúlyosabb per pillanat, az a szolgáltatásfejlesztés. Tehát szép dolog az, hogy vannak tartalmaink. Szép dolog az, hogy az aggregáció ezeket összegyűjti, és adatgazdagítja a szolgáltatásokat, tehát én majd nem azt mondom, hogy katalógus jellegű szolgáltatásokat épít köré, de ennél sokkal több kell. Tehát olyan célzott szolgáltatásokat kell építenünk a kulturális örökségi tartalmainkból, ami megszólítja a felhasználóknak azt a körét, amit eddig vagy nem tudtunk elég jól megszólítani, vagy nem célzott termékekkel szólítottunk meg. A KDS két ilyen területet jelöl meg, kiemelten, az egyik a közoktatás területe, a másik pedig a turizmus idegenforgalom területe. Mi most itt a DBK-ban mind a két terület felé nyitottunk, és együttműködési terveket is szövünk. Részint a digitális jólét program égisze alatt működő digitális pedagógiai módszertani központtal van egy együttműködési megállapodásunk. Arra vonatkozólag, hogy a KDS 2021 keretében létrejövő digitális tartalmaknak milyen célzott oktatási felhasználású kimeneteket tervezünk. Másrészt a Magyar Turisztikai Ügynökséggel is, turizmus ügynökséggel, bocsánat, ami ugye a turizmusnak per pillanat a legmagasabb szintű állami képviseleti szerve. Ott is egy közös projektet tervezünk, ami digitális kulturális örökségi tartalmaknak turisztikai célú felhasználására vonatkozna. Hadarok, nagyon meg kevés az idő, viszont még egy-két dolgot szeretnék elmondani. Kik adták össze, vagy adják össze per pillanat ennek a cselekvési tervnek a tartalmait? Én itt a tavasz folyamán, illetve ameddig még a koronavírus engedte, lóhalálában egy roadshow-t csináltam az országba. Részint kaptunk tartalmakat a Vidéki Múzeumok Szövetségétől, az X-en keresztül a megyei könyvtárak terveit megkaptuk, az összes nagyobb aggregátorok nyújtottak be projektterveket, az MTVA Archívum, a fővárosi és a nemzeti levéltár, az országos múzeumokat végigjártam döntő többségben, és legtöbbjüktől kaptam tartalmas digitalizációs és szolgáltatási projektterveket, és hát újra a Hungarikánát kell említeni, aminek a terveit, tehát konkrétan a Hungarikán a szerkesztőbizottságtól és az Arcanumtól is kaptam digitalizációs projektterveket. Ebből fog összeállni most egészen a közeli jövőben, szeptember közepére egy olyan digitalizációs nagy projektlista, amely a jövő évben, hogyha ehhez megkapja a megfelelő állami forrásokat, akkor egy hihetetlen nagyívű előrelépést eredményezhetne a közgyűjteményi digitalizáció tekintetében, és itt már egy struktúrált, összefogott projektterv van, és a megjelenése a tartalmaknak is már aggregált felületeken keresztül jönne létre, azon túl, hogy az természetes, hogy minden tartalmat létrehozó intézmény a saját környezetébe publikálhatja a saját eredményeit. Még egy szót szeretnék a Széchenyi könyvtárra ejteni. Itt viszonylag most titokzatos lesz, amit mondok, mert készül az OSK-ban a Digitális Bölcsészeti Központ szakmai támogatása mellett egy olyan projektterv, amiben talán Karcsi meg fogjuk tudni ugrani ezt a bizonyos jogkezelési problémát is, amit talán el lehet és el is érdemes mondani. Létezik ez a bizonyos norvég modell, amit talán a szakma ismer elég jól. Norvégiában sikerült egy több szereplős modell keretében megoldani azt, hogy a Nemzeti Könyvtár digitalizálhasson jogvédett tartalmakat is, és egy közös jogkezelő szerepében volt egy intézmény ebbe a modellbe, akik elintézték a jogkezelési kérdéseket, és így jogszerűen lehetett jogvédett tartalmakat közé tenni és szolgáltatni. Ezt a modellt próbáljuk meg az OSK-ban most meghonosítani, remélem sikerrel, jelentős jogi támogatáson mögötte az STNH, folyamatos egyeztetésben vagyunk vele, tehát tényleg szépen össze akarjuk rakni ezt az egészet, hogy beindulhasson végre az OSK-nak is a nagy digitalizáló központja, és egy olyan jelentős szolgáltatással állhasson elő a Nemzeti Könyvtár, amire valljuk be, hogy nagyon régen várunk. De nehéz ígéretekről beszélni, meg még meg nem valósul dolgokról, tehát ezt most úgy fogadjátok tőlem ezt a, hogy is mondjam, csak elszólást, hogy ez még per pillanat terv szintjén áll. Körülbelül ennyit tudok ennyi idő alatt elmondani, próbáltam meg feszes lenni. Sokat tudnék még dumálni fontos dolgokról is, de most akkor itt köszönöm szépen, azt hiszem be is fejezném a hozzászólásomat.
Mi is nagyon szépen, ez tényleg hihetetlen érdekes volt, és azt gondolom, hogy valamennyien nagy örömmel hallottuk ezeket a terveket, és azt kívánjuk, hogy valósuljanak meg. Akkor át is adnám gyorsan a szót a népsorban, illetve bocsánat, a sorrendben következő előadónknak, korreferálónknak, Györfi Szabolcsnak. Őt is hallgassuk meg hasonló figyelemmel.
Jó napot kívánok, és üdvözlök minden kedves kollégát. Nem tudom, hogy hallanak-e, hallottok engem.
Igen, jó halljuk.
Köszönöm szépen. A számításaimban egy dolog maradt ki, hogy itt már délután 4 órakor be fog sütni a nap, és a kicsit hátrébb jövök, akkor nagyon fog fényleni. Nem tudom, hogy kamerát is láttok, vagy hangot is hallottok?
Látunk, hallunk.
Jó. Minden rendben van, úgyhogy nincs akadálya annak, hogy, hát, hogy nagyon okosakat mondjál.
Köszönöm. Igen, igen. Igyekezni fogok, bár ilyen rutinos és nagy előadók után ez nem lesz könnyű dolgom, és azért figyelek majd Zsuzsa felkérésére, felszólítására, és hogy figyeljünk az időre. Hogyha később majd a vita hevében hozzászólunk, akkor igyekszem majd ott is aktív lenni, de most rövidre fogni. Illetve így közben felszólal, megvan az előny, hogy lehet reflektálni mindenféle okosságra, amit az előttünk szólók mondtak. Rögtön ugye az elején szó volt a hajókról, meg a hajóépítésről, és ugye a hajó van olyan, amelyiket a szél fújja, és halad arra, merre tud, vagy amerre a szél engedi, meg van, amelyiket evezőkkel hajtanak. És ugye ezt az egész könyvtári világra, meg a digitalizálásra megpróbáljuk ezt valahogy ráilleszteni ezen módon is, hát ez csak akkor fog egy irányba haladni, hogyha egyszerre csapunk a vízbe, és egy irányba evezünk. És akkor érünk el ezzel jó eredményt, és akkor itt a sárkányhajók, ugye voltak a norvégok, meg az orosz példák, mi egyéb, hát ezek így evezővel haladnak néha. És hát minden mellett szó volt még szingularitásról és multiverzumról, és azt rögtön mögé tudom tenni, hogy mint valamiféle hasonlatot. Azt gondolom, hogy ez egy akkora univerzum, amiben itt mindannyian dolgozunk és működünk ebben a könyvtári digitalizálásban, hogy bőven elférünk egymás mellett, és nem kell félnünk egymás mellett. A feladat nagysága is akkora, hogy bőven van tere mindenkinek, anélkül, hogy egymás köreit zavarnánk, vagy zavart okoznánk bármiben is. Amikor a történetiségéről beszéltünk a digitalizálásnak, és ennek a kezdeteiről, és hogy a könyvtárban megjelent ezzel kapcsolatban valamiféle furdalás, erre olyan módon reflektálnék, hogy lehet, igen, ez lehet, hogy megvolt, de az a mutatvány, az a előadás, amit digitalizálás címszólat csinálunk, azért nem volt előzmények nélkül való. Itt a Nemzeti Könyvtárban folyt egy módszeres és több évtizedes múltra visszatekintő mikrofilmezés is, ami bár technológiában különbözött a digitalizálástól, de megelőzte ezt, és a digitális váltás előtt már közel 40 évig folyt ez a tevékenység, és nagyon sok területén, sok formájában egybecseng a digitalizálással, csak másmilyen módszerrel csináljuk, és aztán másmilyen módon és formátumban tudjuk ezt megosztani. És úgyhogy van azért a könyvtári világban ennek előzménye, hogyha szingularitásról beszélünk, akkor ezt úgy érhetjük el, hogyha valamilyen módon egységesítünk és egy irányba haladunk sokféle tekintetben is. Itt gondoljunk technológiákra, dokumentumokra, metaadatokra, amelyek ahhoz kellenek, hogy ez egységes legyen, és akkor ez elvezet egészen messzire a megosztásáig, a megőrzéséig ezeknek a dokumentumoknak. Aztán szóba került az is, hogy mi itt a Nemzeti Könyvtárban milyen minőségi és milyen formai jegyekkel digitalizálunk, és ez milyen lassulást, vagy milyen egyéb jellemzőket hoz, amely aztán befolyásolja a digitalizálás ütemét is. Azon, hogy a mi esetünkben is, meg a könyvtári világ valamennyi szereplője esetében is érvényesült az a mondás, amikor azt mondjuk, hogy az esetek egy részében legalábbis, amikor muzeális gyűjteményeket digitalizálunk, akkor mi állományvédelmi szemlélet és szolgáltatási célú digitalizálást végzünk, ez nehezen választható ketté. Igen. Tehát valamilyen módon ezeket egységesítenünk kell, és sok helyen digitalizálunk, ezt valamilyen módon össze kell fognunk. Ennek kapcsán elhangzott ugye az aggregáció szó is, ami az biztos, hogy létezik, és valamilyen módon értelmezhető. Ennek, hogy ha aggregációról beszélünk, és valamilyen módon hozzágondoljuk az aratást is, hogy ezeket a tartalmakat összeszedjük és összegyűjtjük, akár mint Nemzeti Könyvtár, akinek erre kötelezettségei vannak, ez megint csak akkor valósul meg, hogyha belül egységesen dolgozunk, egységes minőségben, egységes paraméterek mentén. Ennek lehetne egy alternatívája az aggregációnak, amikor a folyamat sokkal korábbi pontján vezetünk be rendszereket, amelyek már a digitalizálás folyamatát is támogatják esetleg, és az aggregációt átértelmezik, mert mindenki a saját munkája, a saját folyamatai során állítja elő azt az anyagot és szolgáltatja be, amit aztán nekünk meg kell őriznünk. Szó volt erőforrásokról is talán néhány mondattal ezelőtt, hogy az erőforrásaink megint csak végesek. Az egyes könyvtáraknál, ami rendelkezéssel, akár digitalizálási kapacitásról beszélünk, vagy azokról a háttér erőforrásokra, aminek ez a támogatásához szükséges, vagy ennek a kiszolgálásához. Azt gondolom, hogy ilyeneket is kínálnunk kell a rendszernek a legkülönfélebb módon, valamilyen módon tárhelyet vagy képfeldolgozási kapacitást, és ez valamilyen módon rendezni az egységesítést, a szabványosítást is, ennek a kérdéseit. És. Úgyhogy nagyjából ezek azok a főbb csapásonok, amelyekre figyelnünk kell, ha könyvtári digitalizálásról beszélünk. A kása egy az óriási, nagyon sokan kell, hogy ezzel foglalkozom, hogy érdemi időn belül ezzel haladást érjünk elő, érdemi haladást. És ugye sok más ágazathoz hasonlóan a könyvtárak, vagy nem, azokkal ellentétben a könyvtárak gyűjteménye, azok nagyrészt átfedik egymást. Tehát egy-egy témának, egy-egy területnek a dokumentuma sok helyen megtalálható. Azt gondolom, hogy ezt az előnyünket ezt ki kellene használni, és különféle tematikus részeken, amit a digitalizálásra megcélzünk, valamilyen módon párhuzamosan elindulni. Mert egyedül és külön-külön bármekkora kapacitást is építünk, akár az intézmény szférába, akár magánszférába, másképp nem fogunk boldogulni ezzel a feladattal. No, én elsőnek is felütésnek nagyjából ennyit mondanék, és akkor a későbbiek még csatlakoznék és reflektálnék a mondottakra.
Nagyon szépen köszönjük, és valóban az a cél, hogy a későbbiekben tudjunk egymással is beszélgetni, de most akkor gyorsan meghallgatjuk Macsárka Árpádot, hogy ő mit szeretne nekünk mondani, és aztán folytatjuk. Köszönöm.
Én is köszöntök mindenkit, bízom benne, hogy rendesen lehet látni, hallani.
Igen, jól látunk, hallunk.
Köszönöm szépen a visszajelzést. Az a nagy problémám, én az elején sejtettem, hogy nagyon nem mindegy, az ember hanyadik hozzászóló lehet. És hát be is igazolódott, hiszen az előttem szólók nagyjából minden puskaport, amit én a tarsajomban tartottam, előttek. Azt tudni kell, hogy jó magam szintén a Széchenyi könyvtárban dolgozom, és kimondottan a KDS projekten munkálkodtam, melynek az egyik központi eleme volt a megyei könyvtárak számára kiírt pályázatunk. Ez egy nagyon jó élő kísérletnek tekinthető, hogy milyen is az, amikor metaadatokat és objektumokat is agregálni kell. Úgy tudnám összefoglalni, hogy nagyon nehéz. Tehát ez volt a legkomolyabb tapasztalat, hogy egyáltalán nem olyan triviális az, hogy egy adott dokumentumot hogyan képezünk le, milyen adatokat adunk át vele, és ezt hogy helyezzük el, mondjuk egy ágazati agregátort, jelen esetben az USK-nak az objektumtárában. Tehát a tapasztalat az, hogy mindenféle koncepciók születnek, de amikor ezt le kell fordítani a gyakorlat nyelvére, akkor ez hihetetlenül nehézé tud válni. Nagyon sok mindenben igyekeztünk segíteni a pályázókat, a különböző ajánlásokat fogalmaztunk meg, ugye Zsolt már nagyon sokat beszélt a KDS különböző céljairól, ott még megemlíthetjük azt, hogy a tavalyi év végén megjelent a közgyűjteményi digitalizálók számára szánt fehér könyvünk, amely egyfajta módszertani segédletként akar szolgálni, de az az őszinte igazság, hogy minden kérdésre nem tud ezt sem választ adni. És akkor itt most így gyorsan, akkor Karcsi nagyon jól felvezette ezt a hasonlatot, amire mindenki felfűzheti a maga mondókáját. Én egy kicsit annyival, biztos ez így kicsit menti a szakmai becsületet is, de hogy amikor hajóépítésről beszélünk, én azt tapasztalom, az a nehézség, hogy sok hajóépítőnk van, de nem mindenki ugyanolyan hajót szeretne. Nem mindegy, hogy egy armadához készülünk, vagy egy halászhajóhoz. És ez ugyanúgy a korábban említett példákban is érződik, hogy a Széchenyi könyvtár, mint a megőrzésért felelős könyvtári szervezet úgy gondolja, hogy a lehető legjobb minőségben, a hosszú távú megőrzés számára is megfelelő minőségben készüljenek felvételek. Míg egy megyei könyvtár, anélkül, hogy ebben bármilyen negatív felhanggal élnék, valósága az, hogy ők szeretnének valahogy szolgáltatni, de ahhoz nekik egészen biztos, hogy nem az őrületes tárhelyi igényű nyers képekre lesz szükségük, ők sokkal inkább egy szolgáltatási másolattal beérnék. Úgy gondolom, hogy az előttünk álló feladatok között szerepel ez, hogy az agregáció valahogy ezt az igénybeli ellentmondást át tudja hidalni. Én igyekszem optimista lenni ebben, hogy eljuthatunk oda a nap végére, hogy a különböző szinteken mindenki számára megfelelően összehangoltan digitalizálhassunk. Amit én még hangsúlyoztam, és ez Zsoltnál is előkerült, hogy ugye a pályázatban is nagy kérdés volt, hogy mire fektessünk hangsúlyt. Egyrészt le kellett valahogy határolni, hogy ki, hogy, mint tud majd dolgozni. És itt a megyei könyvtáraknál egyértelműen a helytörténetet tudtuk fókuszba helyezni, ezáltal esély volt rá, hogy unikális tartalmak is közvetítésre kerüljenek. De szerettünk volna azt elkerülni, hogy pusztán felvételek készüljenek, ezért a KDS céljaihoz megfelelően a különböző oktatási tartalmakat kértünk, hogy állítsanak elő. És ezzel érkeztünk el ahhoz a ponthoz, amit én is hangsúlyozni szeretnék, hogy networkshopról networkshopra újabban a téma mindig a könyvtárosi szerep valamilyen paradigma váltását hangsúlyozza. És én úgy gondolom, hogy nagyjából megfogalmazhatjuk azt, hogy mindenféle pályázatokban szokott szerepelni a kreatív iparág. A manapság a közgyűjtemények lassan eljutnak oda, hogy a megőrzés mellett egyre inkább az élményszerű tartalomszolgáltatókká is át kell, hogy alakuljanak. És ez az, aminél az együttműködés segíthető, hogy mindenki számára optimálisan tudjunk szolgáltatni. Hogy ezt egységesen kell tennünk, az egy nagy talány, hisz És tényleg ez az egyik nagy csapda, hogy csak könyvtárnál több mint 3000 intézményről beszélünk, nyilván különböző kategóriákra bonthatjuk, de nem várhatjuk el, hogy mindenkinek ugyanarra legyen szüksége, mindenki ugyanazt szeresse közvetíteni. Bocsánat, a csúnya magyar talammondatért, de hogy talán ez érzékelteti legjobban. Én ezt a gondolatot osztanám meg, és még egy, mivel, ahogy mondtam, minden puskapor el lett lőve korábbi gondolataimból, a időközben ötlött eszembe egy másik probléma, ami szerintem sürgősen kezelendő, de ez is korábbi network shopon a könyvtárosi utánpótlás képzésről volt szó, mint egy nehéz terület. Én úgy gondolom, hogy a digitalizálás területén is nagyon nehéz célirányosan, ténylegesen digitalizáló képzést találni. Nem tudom, hogy majd a felsőoktatási szereplők erősítsék meg nekem, de nekem így hirtelen nem ugrik be, hogy hol tudnék kimondottan digitalizáló szakember képzést találni. És szerintem ez is olyan, amit kezelnünk kell. Persze itt már azt nagyon világosan figyelembe kell venni, hogy amellett, hogy digitalizál, nyilvánvaló, hogy a közzétételben is már közre kell majd működjön. Sok oldalúttak emberi válaszok. Én akkor így engedném a teret a további hozzászólóknak, nem szeretném a vitától elvenni az időt. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönjük. Érdekes felvetés. Majd, ha lesz idő, akkor én, mint ELTE oktató válaszolnak is egy pár szót. De adjuk meg a szót akkor most Biszak Sándornak, az Arcanum vezetőjének.
Hallani?
Igen, jó hallunk.
Kitűnően hallunk. Látunk is.
Hú, hát sok minden elhangzott. Én vagyok az utolsó?
Nem, még Szeged, Nagy Gyula hátra van.
Gyula még hátra van. No, hát én tulajdonképpen első menetben a Hungarikánáról szeretnék néhány szót szólni, mert hát úgy érzem, hogy érdemtelenül kevés szó esik a Hungarikána, mint integrátor vagy központi adatbázis. Hát igen, itt reagálnék Árpád megszólását, igen, nehéz 12 könyvtárat összefogni és az adatait egységesíteni. A Hungarikánál jelenleg 150 intézmény adatai vannak, és szerintem európai vagy világszínvonalon egyesítik a levéltári, múzeumi, könyvtári és mindenféle egyéb adatokat, tehát az, hogy a Zenetudományi Intézet több mint 20 ezer óza hanganyagát, a teljes Bartók Kodály gyűjtést megtalálhatjuk a Hungarikán, és egységes keresőrendszerben kereshető. Hát én elég jól ismerem a közép-európai országok digitalizálását, de az európai mértékben is azt hiszem, hogy egyedi, hogy ilyen sok és ilyen különféle intézmény egy egységes rendszerben kereshető módon, szerintem élményszerűen, tehát a felhasználók számára élményszerűen, napi több mint 10 000 látogató több mint 10 percet tölt el ezen az adatbázison. Ez szerintem elsőben az NKO-nak nagy érdeme, aki ugye a digitalizálások során kifejezetten gondolt, és nem hát feledkezett meg arról, hogy a digitális anyagokon gyakorlatilag kötelezően a Hungarikánál meg kell jelenteni, és így, ahogy mondtam, már több mint 20 millió oldalnyi dokumentum kereshető egységesen és egy rendszerben. Ahogy a Hungarikánának sokféle, tehát a képeslapoktól a középkori okleveleken át, a régi magyar könyvtár, ugye az OSK-nak is többféle adatbázisa megtalálható, a kéziratos térképek. Kétségtelen az OSK az elmúlt 4-5 évben nem igen táplálta a Hungarikánát. Nagyon szomorú vagyok személyesen is, hogy például a tavalyi KDS pályázat során gyakorlatilag fel sem vetődött a Hungarikána, tehát néhány intézmény volt, talán 2 intézmény volt, akik renegátok voltak, és a Hungarikánán publikálják a több mint 300 ezer oldalnyi anyagokat. A többieknél tulajdonképpen egyfajta hírként elterjedt az, hogy az egy hátrány lesz a pályázat nagy a Hungarikánál, hogy az Arcanumot beveszik a projektbe, így aztán a projektek 80%-ánál ez nem is történt. Megint keresem, hogy ezek a KDS adatok hol publikálódnak, én még nem találtam meg. biztos az én hibám. Tehát borzasztóan sajnáljuk, hogy ebben az együttműködésben például az OSK kevéssé vesz részt. Ahogy mondtam, 5-6 éve, amikor indult a Hungarikána, akkor a képes lapokat, a kéziratos térképeket és az RMK köteteit publikálta, azok azóta is hozzáférhetők, és nyilvánvalóan népszerűek a felhasználók között. Igen, a Hungarikánán ugye megvan oldva az adatok közös keresése, a kapcsolattartás az adatgazdákkal, a statisztikai kimutatások, és azt gondolom, hogy ma már azt is elmondhatjuk, hogy a mesterséges intelligencia széleskörű felhasználásával például arcképkeresésre van lehetőség, tehát például, hogy ilyen Ferenc József képeit keresem a festményektől, a metszeteken át az újságban megjelent képekig, akkor ezt meg lehet tekinteni. Ugye itt, ahogy mondtam, hát én vagyok jelen, illetve Zsolt most már, ahogy elmondta, ugye gyakorlatilag szeptember 1-től talán mondhatjuk, hogy a Petőfürdő Múzeumhoz került, de ugye az Országgyűlési Könyvtár, a Fővárosi Levéltársaságban, az NKA-nak köszönhető ez a dolog. Hát mi azért azt gondoljuk, hogy nagy szerepünk van a kivitelezésben nekünk ebben, hogy ez ilyen jól sikerült. És mondom, szomorú vagyok, hogy előfordulhat, hogy a KDS-ben olyan téveszmék keringenek, hogy aki a Hungarikánát választaná publikációs platformként, az hátlányban részesül. Muszáj, mivel Karcsi említette az ADT-ről beszélnünk, tehát igen, most október 1-én fogjuk elérni a 30 millió oldalt. Az ADT-t elsősorban folyiratokat találhatunk, de ott is egyre nagyobb mennyiségben könyveket és egyéb dokumentumokat digitalizálunk. Mi azt gondoljuk, hogy a vége fele tartunk a folyiratoknak. Körülbelül az OSK-n kívüli könyvtárak közül, hát én azt mondom, hogy a Kolozsvár Egyetemi Könyvtár az, amelyik körülbelül 1,5 millió oldalra rendelkezik. Sajnos, hogy a nyáron pandémia miatt nem tudtunk oda eljutni. Most például megérkezett az Egyesült Államokból az emigráns lapoknak a nagy része. Tehát körülbelül fel tudom mérni, hogy melyek azok a könyvtárak, amikben értékelhető mennyiségű folyarat van. Ez nem lehet több 10 millió oldalnál. Talán ismert a szaktárs adatbázisunk, ahol most jelenleg 13-14 könyvkiadóval együtt a könyvkiadók teljes portfólióját publikáljuk. Hát itt is már egyre jelentősebb anyagok férhetők hozzá, és egyre nagyobb hát könyvállománnyal tudunk a felhasználók rendelkezésére állni. Tehát azt gondolom, hogy összegzésképpen elmondhatom, hogy igen, a digitalizálás az egy rendkívül fárasztó, nehéz feladat, össze kell szervezni sok száz intézményt, egységesíteni kell a követelményeket, az adatbázis szerkezetet, szolgálati felületeket, és hát hadrendbe kell állítani egy olyan szerverparkot, szerverhátteret, amely képes akár egy nap több százezer felhasználó kiszolgálni, tehát anélkül, hogy bármiféle technikai, technológiai probléma lenne. És itt egy olyan termelési rendszer van, ami a digitalizálástól a publikálásig, ha van sikere az Arcanumnak, és azt gondolom, hogy van sikere az Arcanumnak, akkor a legfontosabb eleme ennek az, hogy minden egy kézben van, tehát a szerver összeállításától kezdve a szkennelés végrehajtásán és a mesterséges intelligencia fejlesztésig bezárólag, tehát minden egyes munkafolyamat teljes egészében kezünkben van, és így elkerüljük azokat a kínos pillanatokat, hogy most a szoftver a hibás, vagy a szerver háttér a hibás abban a hibában, vagy abban a működésképtelenségben, ami éppen előáll. Digitális rendszert, honlapot létrehozni, az egy dolog. Én most már a Hungarikánát és az ADT-t üzemeltetve, most már 4-5-6 éve azt látom, hogy és üzemben tartani, és fenntartani, és napi küzdelemben lenni a böngészőkkel, a különböző szoftververziókkal, ez egy sokkal nehezebb feladat, tehát tulajdonképpen megértve látom azokat a helyzeteket, amikor egy-egy honlap már nem képes követni a napi változásokat. Tehát igen, ez nagyon fontos elem, hogy a probléma akkor kezdődik, amikor elkészítünk egy rendszer, akkor kezdődik, amikor egyszerre 100 000 ember akarja megnézni az adatbázisunkat, és akkor kezdődik, amikor utána a napi küzdelemben, ahogy mondtam, a különböző szoftververziókban kell napra készen azonnal reagálni a felvetésekre, illetve a problémára. Mi megyünk előre, tehát ahogy mondani szoktam, havonta körülbelül 1 millió oldalt évente, körülbelül 10 millió oldalt digitalizálunk, ennek jellemzően fele ugye az ADT-be megy, a másik fele jellemzően a Hungarikánába, illetve a szaktásba, illetve vannak olyan digitalizálásaink, amik hát más jellegűek, vagy olyan speciális belső használatra szolgálnak, amelyek nem kerülnek publikálásra. Hát rengeteg felvetés van itt a formátumokról és a minőségről. Hát azt gondolom, hogy hát most már 30 vagy 10 évnyi tömeges digitalizás után azt hiszem, hogy értem a problémát. Én csak hadd említsem az országos levéltár esetét, ahol nagy felbontásban, TIFF-ekben digitalizáltuk 6-8 évvel ezelőtt az okleveleket, és 6-8 év után most végre belátta a levéltár, hogy semmi értelme nincsen. Majd amikor azt a 6-8 oklevelet, amikor azt egy gyönyörű, szép művészi kivitelben, egy könyvbe be akarjuk tenni, akkor na majd újra digitalizáljuk. Tehát ellentmondás a két igény, tehát az az igény, hogy művészi kivitel és nagy tömeg, ezek egymással nem párhuzamosan futhatható dolgok, de hát most mit mondjak, hát egy 60-as években megjelent Népszabadság, hát szerintünk hány DP-ben, 100 DP-ben készült, ha egyáltalán értelmezhető a DP, tehát a rácsa a képeknek. Szóval itt TIFF-ről és 400-500 ezer DP-ről beszélni, azt hiszem, hogy önsorsortó mondás. Azt hiszem, a 10 perccel is telt. Köszönöm szépen a figyelmet.
És köszönjük szépen, és semmiképpen nem akarom a beszélgetés irányát befolyásolni, de azért egy zárójelbe muszáj megmondanom, hogy a szaktárson kívül a Hungarikána és az ADT nagyon sok szerzőjogi védelem alatt álló anyagot publikál, úgyhogy majd erre a kérdésre jó lenne.
A szaktárs még nem. És a szaktárs még nem.
Tessék?
A szaktárs még nem.
De azt mondtam elsőként.
Ja.
Jó, akkor szeretném megadni a szót Nagy Gyulának, a sorban ő került utoljára a felkért hozzászólók közé, de biztos a mondandója már érdekesebb lesz. Hallgassuk őt.
Köszöntök én is mindenkit. Hát valószínűleg így utolsó felszólalóként nem én fogom a legnagyobb okosságokat itt mondani, főleg, hogy előttem azért igen fajsúlyos szereplők is, illetve a terület jövendőbeli nagy versenyzői, irányító is felszólaltak, ugye? Úgyhogy én picit lehet, hogy más irányból közelítenék most. A legfontosabbnak szintén az aggregációt gondolnám. Hiszen több millió oldalnyi, több 10 millió oldalnyi tartalmunk készen van, de ezt sem tudjuk olyan formában szolgáltatni a felhasználók elé, tárni, ahogyan szeretnénk. Úgyhogy a tömeges digitalizálás beindítása mellett, de inkább előtt én erre koncentrálnám elsősorban az erőforrásokat, és mondjuk ezen a vonalon Bánki Zsoltnak a hozzászólása előremutató irányt jelent, nyilván többet nem tudott még most elmondani, de én nagyon, nagyon szurkolok nekik, mert szerintem ez az egész dolognak az alfája és omegája. Hogyha ezt a portált, vagy közös keresőt, vagy aggregátort nevezzük bárminek, mondjuk 2-3 éven belül össze tudjuk rakni, akkor nyertünk, ha nem, akkor ismét a bukott projekteknek a számát gyarapítottuk, úgy gondolom. Attól függetlenül, hogy az egyes intézményekben, az OSK-ban, felsőoktatási könyvtárakban megyei könyvtárakban, akár KDS vonalon, akár önerőből bármennyi oldalt digitalizáljanak. Valljuk be, hogy akár most a KDS-ben elkészült tartalmak publikálására, akár bármilyen tartalmak publikálására, ami sok esetben történt, hogy egy Jadox rendszerbe, egy 15 éves keretrendszerbe feltöltésre kerültek fájlok, nem használható. Nem, hogy felhasználó barát módon nem használható, hanem nagyon-nagyon nehézkes a használata. De picit, hogy önkritikát is gyakoroljak, ugye mi nem Jadoxot használunk, hanem repozitórium szoftvereket, e-printet konkrétan. Én bevallom úgy, hogy szeretem és építem az e-printet, hogy például napilapoknak a szolgáltatására, felhasználóbarát szolgáltatására nem alkalmas. Ahogyan a díszpész sem az egyébként. A Hungarikána, meg az Arcanumnak az egyes szolgáltatásai szerintem azért tudtak ilyen népszerűvé válni, amilyen népszerűvé váltak az elmúlt évtizedben, amellett persze, hogy betolták a 30 millió oldalnyi, meg 50 millió oldalnyi tartalmat, de hogyha mit tudom, csak 5 millió oldalnyi tartalom lenne ott, szintén népszerűek lennének ezek a szolgáltatások, mert felhasználó barát módon a keretrendszert is mögé tudták tenni, és azt folyamatosan fejlesztik. Nagyon innovatív szolgáltatás volt tőlük a Mapire, nagyon innovatív szolgáltatás volt pár hónappal ezelőtt az arcfelismerő rendszer. Tegyük a szívünket, vagy a kezünket a szívünkre, melyik intézményi kör tudta volna ezt a rendelkezésre álló erőforrásaival megcsinálni. Szerintem egyikünk sem. Úgyhogy a magánszereplőnek az innovatív vonalának behozása a képbe, és kihasználása úgymond szerintem nagyon fontos. Ami nekünk van, azok a tartalmaink nyilván, úgyhogy valamilyen koprodukcióba és az előnyök kihasználására kellene törekednünk. Benne van nyilván a mostani próbálkozásban is a bukásnak a lehetősége erősen, ahogy a szereplőkkel való beszélgetések során azért ez mindig előkerül, hogy inkább kritikusan meg negatívan állunk a területhez, hogy nem úgy működnek a dolgok, nem annyi tartalom van, és nem úgy érhető el, ahogy azt szeretnénk és terveznénk. Én picit ennél azért optimistábban állnék a dologhoz, hiszen azért csak millió oldalnyi tartalmak kerültek föl, csak az egyes szereplőket sorra véve. Ahhoz képest, hogy a szféra forráshiányos, tudottan forráshiányos, informatikus elvándorlással és munkaerő elvándorlással küzd, szerintem még így is ez igen nagy teljesítmény egy bizonyos szemszögből. Úgyhogy én bizakodó vagyok a jövőt illetően is, az leszek igazából, hogy a mostani neki buzdulásunk nem sikerül 5 év múlva, meg 10 év múlva is, mert részeredmények azért menet közben is születnek, úgy gondolom. Előrébb vagyunk, a digitális teljesség felé jóval előrébb vagyunk, mint mondjuk 10 éve voltunk. Nem is szeretném tovább húzni az időt, és szerintem a vitára szálljunk több időt, úgyhogy visszaadom a szót. Köszönöm a figyelmet.
Nagyon szépen köszönjük a hozzászólást. Egy kicsit összegzés is volt szinte, és látom már nem is kell mindenkit biztatni, hogy a kéz jelecskére kattintson, hogyha hozzá kíván szólni. Én látom már Németh Mártonnak a nevét, aztán másokat is, de akkor kérem a moderátort, hogy először Németh Mártonnak adjon szót, és utána a többieket meghallgatjuk.
Feloldottam a mikrofonomat addig. Én is szép jó napot, lassan jó estét kívánok mindenkinek. Egy gyors hozzá szólás azok oktatási részhez, hogy ez egy rendkívül kulcs terület lesz a szakmai dolgok ellátása kapcsán, hogy a utánpótlást lehessen biztosítani, és már 10-15 éve formálódtak európai szinten is, például az a Európai Digitális Könyvtári Mesterképzés, a Digital Library Learning, amit volt szerencsém elvégezni, de sajnos azt kellett látni, hogy a fenntarthatósága ezeknek még nemzetközi szinten is erősen kérdéses volt, de ez egyáltalán nem teszi az kevéssé időszerűvé, hogy ez az egész történethez ez az oktatási, kutatási hátteret is hozzá kellene rendelni, és ez is egy nagyon fontos tényezője ennek az összképnek. És hát itt a különböző együttműködési formák, hogy nekem mióta ebben a magyar könyvtárosi világban 2005 óta beléptem, tényleg egy alapélményem volt, hogy mindig is az elsődleges intézményi szempontok adták a prioritást, és nem volt meg az együttműködésnek a kultúrája, és ha ezt Zsolték föl tudnák építeni, az igen üdvös lenne. És még annyit szerettem volna mondani, hogy a norvég modell kapcsán, hogy ez tényleg egy azért kulcs történet, mert hogy nagyon jól ki tudták használni a jogi kereteket arra, hogy ott ez az egész a digitális szingularitás felé való törekvés kapcsán Európában ők jutottak a legelőrébb, gyakorlatilag a teljes digitális könyvtári, nem, a teljes nemzeti könyvtári állomány most már digitalizálva lett. Az egy más kérdés, hogy ennek mekkora hányada, milyen feltételekkel kerülhet szolgáltatásba, de ez a hányad is jóval nagyobb annál, mint bárhol Európában. Bár az itthoni jogtudatosságot feltételezve azért én kicsit abba szkeptikus lennék, hogy például az a fajta IP cím alapú szűrés, ami Norvégiában működik, az itthon működőképes lenne, meg hogy ott ahogy ennek a jogi modellnek az is része, hogy csomó akár jogvédett munkához is norvég IP címről lehet hozzáférni. Igen, ez tehát itt rengeteg izgalmas dolog van, mégis egyetlen mondat még, hogy azért arról se feledkezünk itt, meg ha itt a szaktásról, meg más dolgokról is szó esett, hogy az egész igazából a digitálisan születő dokumentumoknak a folyamatos feldolgozásával és szolgáltatásával együtt ad egy egységet. Én ugye főképp erről az oldalról vagyok a webarchiválás kapcsán érdekelt, itt is rengeteg technikai meg szakmai személyedbeli kihívással meg létszámhiányjal is küzdünk, de én tényleg nagyon szeretném azt látni, hogy itt az energiák egyesítése, akár a tapasztalatok, vagy akár nyelvtudásra valami olyan nyelven van, le kell fordítani, tényleg álljunk össze, és egy csapatként próbáljunk országos szinten működni, mert ha ezzel lehet leginkább azt megakadályozni, hogy ebből egy kudarc történet legyen megint. Amit nagyon nem szeretnék látni.
Bocsánat, hogy beleszóltam.
Próbáltam nagyon rövid lenni.
Igen. Köszönjük szépen az értékes hozzászólást. És akkor sorban, ahogy jelentkeztek, Viszap Sándor, és utána Györfi Szabolcs. Kérjük szépen, hogy nekik adják meg a szót.
Jó, igazándiból elegendő, hogyha ők visszakapcsolják a mikrofonjukat, hogy lesz lehetőségük beszélni.
Igen, visszakapcsoltam. Hallani?
Igen,
hallani. Jó, én két dolgot akartam volna még elmondani az előbb, ami kimaradt. Csak a tényszerűség kedvére, a Hungarikán a szoftverfejlesztés az elmúlt 5 évben kb. 30 millió forint volt. Kicsit szégyellem magam ezeket a számokat látva, itt tervezett szoftverek és szoftverrendszerek készítése kapcsán az árakat látva, egy kicsit kínosan érzem magam az a 30 millió forinttal. És így nézve az OSK közbeszerzését, ahol a géppartot 700-650 millió forintért vették, én megpróbáltam összeszámolni az elmúlt 5 évben, hát olyan 50 millió forint beruházással értük el ezt az eredményt, tehát akárhogy kerekítem fölfel a számokat, nem tudok nagyobb beruházási költséget összeszedni. Most egy éleset is mondok még, hogy a digitálisan született állományok 99%-át mi nem tudjuk elfogadni, alkalmatlanok arra, hogy egységes keresőrendszert építsünk rá, akármennyire küzdünk, ez tulajdonképpen számomra lehetetlen azt elérni, hogy egy napi lap úgy adják az anyagát, hogy az kereshető legyen. 5% alatt van, ami alkalmas a keresése 2020-ban. A 2015 anyagokról ne is beszéljünk. Köszönöm szépen.
Sanyi, ez, bocsáss meg, hogy közbevágok, de ez csak annyit mondanék, hogy amikor digital born anyagról beszélünk, akkor nem az analóg nyomtatásba kerülő anyagoknak a digitális eredetiét szoktuk emlegetni, mint problémát, hanem azokat, amelyek csak digitálisan léteznek. Tehát az is gond, amit te mondasz, de a Marti nem erre gondolt.
Uh-huh. Hát ő szerintem erre is gondolhatott, mert ez egy súlyos probléma szerintem.
A problémának probléma, csak ő nem erre gondolt.
A probléma, hogy az Osiris 2000 könyvéből még papíron se tudjuk megkapni.
Mind a kettő az egyébként, igen, valóban.
Ja. Oké.
Jó, akkor hallgassuk meg Györfi Szabolcsot, és aztán Moldován István is jelentkezett.
Igen. No, kedves kollégák, akkor ilyen nagyjából sorrendben, amikre reagálnék. Árpi vetette fel először az oktatás kérdését, a digitalizáló szakember képzésben. Ez olyannyira nehezen található meg az országos képzési jegyzékekben, hogy nincs is. Tehát olyan, hogy digitalizáló szakember, könyvtári digitalizáló szakma, ilyen szakképesítés nincs egyáltalán. Olyan nagy álmaink és terveink vannak, hogy egyszer ez majd talán megvalósul. Én személy szerint azt gondolom, és azt szeretném, hogy ez egyszer a könyváros képzésnek is része legyen valamilyen szinten, mert ma már ezt nem tudjuk megkerülni, egyetlen szeretét sem ennek. Mi itt azzal, amit építgetünk, meg amivel készülünk, itt nem csak eszközt szereztünk, mert nem csak helyszínt építettünk, hanem kialakítottunk olyan tereket is többek között, ahol valamilyen módon együtt tudunk gondolkodni a szakmával, és hogyha egyszer már megvan ez a felkent szerepünk, hogy digitalizálási kompetencia központként is kell működnünk a könyvtári rendszerben, akkor erre azt mondom, hogy felkészültek vagyunk, van rá helyünk, terünk és infrastruktúránk, hogy ezt mindezt megtegyük, és valamit is kell, ha nem is nagyon sok, de tapasztalatunk ezzel kapcsolatban. Úgyhogy igen, ezt a szakmában valahogy megerősítenünk, kérnünk, és sokszor el kellene mondanunk, hogy igen, ez a képzés különféle szintjein jelenjen meg, akár tanfolyami szinten, vagy pedig a felsőoktatásban is. Azt gondolom, ez nagyon fontos lenne. Sándor többféle felvetésére is reagálnék, de volt egy nagyon-nagyon fontos mondat, azt mondja, hogy minden egy kézben. Ez nagyon fontos, azt gondolom. Az egy kéz, ha már hajóépítésről beszéltünk, hogy igen, legyen kormányosunk, legyen evezősünk, legyen kapitányunk, ez egy kéz, ez sok kéz, de hogy egy feladat az nagyjából egy helyen legyen. Ez nagyon fontos megállapítás volt Sándornak. Aztán, amikor beszélt a Sándor a Hungarikánál és egyéb szolgáltatásaikról, amelyeket működtetnek, ezek tény is valahogy nagyon jók, nagyon fontosak. Nekünk emellett még más mindenre is fel kell készülnünk, a nagyméretű eredetiknek a megőrzésére, ennek a visszakereshetőségére. Mögé kell tennünk egy olyan egységes, szép hosszú mondat következik, hogy kifejezés, hogy unikális rekordokat tartalmazó egységes bibliográfiai metodát készletet kell létrehoznunk, ami megalapozza a későbbi sikeres szolgáltatást, megalapozza a közös munkát, annak a sikerét, hogy elkerüljük a párhuzamosságot, és ezt a nagy feladatot célhozhassuk. Amíg ez nincs, addig nagyon nagy óvatossággal és nagy erőbefektetéssel tudjuk elkerülni ezeket a buktatókat. Illetve elhangzott talán a tudatosság szó is, és igazából nagyjából majdnem mindegy lenne az, hogy mit milyen felbontással, milyen módon digitalizálunk, de viszont az legyen tudatos. Persze ez a mindegy, ez nem igaz, de navigáljunk jól, és tudjuk azt, hogy milyen szinterekben, mit milyen felbontással, és ebben egységesek legyünk. A gépparkunk is legyen olyan, ami megüti ezt a színvonalat, hogy ezt az egységességet képviseljük, ilyen tudatosságra van nekünk szükségünk, és ezeket gondolom. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Itt egy mondatot hadd mondjak. Többször elhangzott ez a képzés, és ezzel kapcsolatosan akkor most hadd reagáljak annyit, hogy holnap délután előadó lesz Fodor János az ELTÉ-ről, a Könyvtártudományi Intézet és Információtudományi Intézetből. Ő effektív, nagyon sokat foglalkozik a hallgatókkal, konkrét projekteken. Úgyhogy én azt tudnám tanácsolni, hogy esetleg közvetlenül is föl lehetne venni egymással a kapcsolatot, hogyha úgy látják, hogy még célirányosabban lehet az irányba képezni a hallgatókat. Jó? És akkor most Moldován István következik a megszólalók közül, utána pedig Bánk is volt.
Köszönöm. Remélem, hogy nem veszem el mástól a szót. Én három rövid hozzászólást szeretnék tenni, ahogy itt ezek felmerültek. Az egyik az kapcsolódik Zsuzsa megjegyzéséhez, oktatás. Csak két példa jutott eszembe, kimondottan profi digitalizáló képzéséről én nem tudok, de például azt tudom, hogy itt a hallgatók között láttam, vagy talán még itt van Tamás Kalajos, az INKA alapítvány tanfolyama, akkreditált tanfolyamai között volt digitalizálás, vagy valami ezzel ilyen jellegű témával kapcsolatos képzés. Ugye a képzésekről azért azt kell tudni, hogy a könyvtárosoknak olyan bérviszonyai vannak, hogy nem biztos, hogy 800-100 forintot zsebből ki tudnak fizetni, és ha azt nem finanszírozzák, mint ahogy nagyon rég volt, mi régen emlékszünk arra, hogy volt egy ilyen képzési kötelezettsége, ez források, anélkül ezek bizony visszafejlődnek, és ezek nem mennek. Kár, hogy nincs itt a minisztériumból tényleg Péter. A másik a DBK együttműködéséről és tervéről én nagyon örömmel hallok. Egy dolgot kérnék Zsoltól, ami szerintem az együttműködésnek nagyon fontos feltétele, hogy jó lenne, ha ezek a tervek, meg egyáltalán a DBK ilyen irányú működésé valamennyire átlátható, transzparens legyen, tehát hogy kommunikáció legyen erről. Én hallottam innen-onnan ezekről, de pár csomó újdonságot mondtál, de egyelőre, mintha ez ott a színfalak között zajlana, mint ahogy talán még az NDA is meg. Szóval az sokkal többet jelenteni, és hatékonyabban menne a dolog. És végül egy harmadik rövid megjegyzésem. Itt nem a témához tartozik, de Marci kezdte, reagált rá Sanyi is, ez a Digital Board. Ugye mi is ezzel is foglalkozunk. Én azt gondolom, hogy nincs igazából releváns különbség a között, amit digitálisan hoznak létre és publikálnak, mind amit nyomtatva hoznak létre, és annak van egy digitális munkaváltozata. Mi elég sok olyan könyvet kapunk, ami tulajdonképpen és elég sok könyv kerül fel a hálóra, őszintén szóval manapság már, főképpen a non-profit kulturális szakkönyvek, most nem a Osiris és egyéb kiadók szakkönyvére gondolok, ami a szaktárban van, hanem főképp támogatásokból készülő kiadványok, ami egyszerűen fogják a nyomdai PDF-et, még sokszor a vágóját is benne adják, és ez felkerül az internetre. Ezeknek a kereshetőségével tényleg igazából a Sanyának vannak problémák, a PDF azért fura műfaj, kaptunk olyan nyomdai PDF-et például Erdélyből, Székelyudvarhelyről, amely tükörbe volt fordítva, eléggé megszenvedtek a kollégák, hogy abból egy indexelhető, kereshető, olvasható PDF kerüljön, de azért a többség, ami a kiadóktól jön, az kezelhető. És ugye ez még a Sanyival ezer éve beszéltük, hogy azért már legalább 10 éve, 15 éve van, hogy a nyomtatásban kikerülő és által a szkennelt könyveknek már valamilyen módon megvannak a digitális alapanyagai, hiszen szinte már a minden nyomtatott dokumentum az digitálisan készül. És akkor még ennek egy kiegészítésére nagyon gyorsan mondjak itt, ez a, vagy negyedikként akár, ez a jogvédett anyagok norvég modellhez. Megint ezt jó nagyban megoldani, én néha híve vagyok a kis lépésekben való megoldásnak, az néha hatékonyabbnak tűnik. Nagyon régen talán egy horváti váni beszélások is biztos mondták Monak István is azt az ötletet, hiszen a magyar kiadásnak egy jelentős része állami finanszírozású, ugye, amelyek nem profitábilisak, mind a kulturális, mind az oktatási vagy a kutatási kiadványok. Különböző források finanszírozzák, NKA, OTKA, stb. És egy pár éve az OSZK-ban mi tettünk egy óvatos próbálkozást, és ez sikerrel működött, hogy az NKA által támogatott, nyomtatott folyóiratoknak az NKA azóta, miután közpénzt tesz bele ezeknek a kiadásába, kötelezően előírta, hogy ezeknek a digitális változatát, lábásban digitál változat, ez bizony szolgáltassák be az OSZK-ba, és adjanak szolgáltatási jogosultságot hozzá, nyilván a szolgáltatási jogot. Azóta már közel 100 folyóiratból minden pályázati ciklus végén rendszeresen kapjuk ezeket a többnyire PDF fájlokat, úgyhogy Julián szerkesztőségtől visszamenőleg több évfolyamra, valamihol 2000-ig megkaptuk ezeket az állományokat. Tettem egy óvatos lépést könyvtámogatási kollégium felé is, ott egyelőre a kiadóktól tartva a kollégák még óvatosak. Én azt gondolom, hogy azért ezt meg lehetne tenni. Amelyek szerzőktől kerülnek be hozzánk, számos esetben ott van az oktat támogatás, bár ott is most történtek változások, vagy ilyen állami források. Itt azért meg lehet fogni, ez most az a történet, hogy hogy lehet fellőni az értékes magyar, sőt válogatott irodalmat, szakirodalmat a netre. Na, csak ennyit akartam példaképpen mondani. Úgyhogy adjuk tovább a szót. Zsuzsa, igen,
Bábor volt. Jó. És aztán Lomas Károly, és a hallgatóságot is biztatnám, hogy szóljanak hozzá, hogyha ha úgy látják, hogy szeretnének megszólalni.
Köszönöm szépen azokat a hozzászólásokat, amiben a általam elmondottakat említettétek, vagy kérdeztétek. Akkor megpróbálok néhány nagyon tömör mondatban reagálni rájuk. Nem időrendben, tehát először most kezdeném, amit Moldi mondott, a transzparenciával kapcsolatosan. Igen, igen, igen. Tehát abszolút úgy gondolom, hogy a DBK az a magyar közgyűjteményi szféra számára jött létre, tehát minden, amit csinálunk, az publikus és tudható. Őrült, hogy is mondjam, csak hajrában dolgoztunk a DBK megalakulása óta, és még akkor tegyétek hozzá az egész pandémiás helyzetet, bocsánat. Lényeg az, hogy most szeptemberben, tehát egy 2-3 héten belül elindul a DBK-nak a portálja, és ott az összes tevékenységi területünk, eddig elvégzett és tervezett munkánk az publikus lesz. Egyébként is minden közgyűjteményi partner nagyon örömmel látunk, és mi magunk is, ahol tudunk közös tevékenységet találni, ott keresünk. Tehát semmiféle titokzatosság nincsen, és nem is lesz a munkánkban. Nyilván az, hogy is mondjam, csak az öngól lenne. A második fontos dolog az aggregáció, ez többször előkerült. Ehhez két dolgot szeretnék mondani. Az egyik, ugye, mert azért Körülbelül azt gondolom, hogy szinte minden jelenleg létező ágazati aggregátornak bőven lenne mit söprögetni a saját házatáján, tehát mindenhol vannak hiányosságok. Nézzük most a Nemzeti Könyvtárat. A Nemzeti Könyvtár, remélem, hogy nem fogok senkit megsérteni, de mondjuk azt finoman, hogy egy tetszhalott állapotban van. Tehát egészen addig nem látom kifejezetten igazoltnak azt, hogy a Széchenyi Könyvtár el tudja látni az aggregátori feladatait, amíg az OKP projekt el nem indul élesben, meg nem valósul. Tehát amíg nincsen OKP, addig gyakorlatilag nincsen aggregáció. Viszont az OKP az minden erővel ígéri azt a tudást, amivel az OSK nem csak a saját feladatait, tehát a nemzeti könyvtári gyűjteményezési, feldolgozási, publikálási feladatait oldja meg, hanem már is alkalmassá válik arra, hogy a könyvtári ágazati szerepét is ellássa. Itt azért itt-ott elhangzott az a kicsit borulátó mondat is, hogy ne engedjük meg magunknak azt, hogy ezek a törekvések megbukjanak. Az OSK szempontjából végtelenül fontos ez az aggódó figyelem, hogy az OKP az legyen sikeres és váltsa be a hozzáfűzött reményeket. A Nemzeti Könyvtár, sőt egyáltalán az egész Magyar Könyvtárosság sem engedheti meg magának, hogy az OKP ne jusson el oda, hogy valójában aggregátori feladatokat el tudjon látni. De egyáltalán azt gondolom, itt most a DBK-s sapkát feltéve, hogy annyi jó törekvésünk volt már, ugye vagyunk egy néhányan, akiknek ezek a törekvések már évtizedekre nyúlnak vissza a jelenlévők közül is, és hát bizony azért még mindannyiunkban lehet jogos hiányérzet. Tehát most már ragadjuk meg azt a pillanatot, amiben most vagyunk, és ne engedjük meg azt, hogy ezek a törekvések most ne legyenek sikeresek. Ez most nagyon marketing ízű volt, de azért néhányan komolyan is gondolhatjuk. NAP projekt. Miután ez a koordinációs feladat, ez most itt van nálunk, ezért én 2021-ben a 2021-es évet arra tervezem, hogy a nemzeti aggregátorral kapcsolatosan jelentős számú egyeztetést és szakmai fórumot szeretnék kezdeményezni, pont a transzparencia jegyében is, hogy a jövő évnek a végére megszülessen egy olyan tudásunk, ami papírra is van vetve, aminek alapján elindulhat 2022-re a NAP projektnek a tényleg, mondjuk a nemzeti aggregátornak a tényleges fejlesztése. És azt a szkópot kell összerakni, hogy mit akarunk beletenni a nemzeti aggregátorba. Egyszerűen csak egy közös keresőt, egyéb szolgáltatásokat, lesz-e ebből intézmény, nem lesz intézmény, millió nyitott kérdés van, mindannyiunk fejében ott vannak fontos szándékok és gondolatok, szerintem a jövő év végére ebből egy konszenzusos rendszertervnek össze kéne állnia, aminek alapján a szakma azt mutatja, hogy ezt várjuk a nemzeti aggregátortól. És a negyedik, ami a minőségi kritériumokra vonatkozik, hogyha valóban úgy alakul a jövő, mint ahogyan per pillanat ígéretek vannak erre vonatkozólag, hogy a 2021-es KDS megvalósításban is lesz a Digitális Bölcsészeti Központnak szerepe, akkor én azt tervezem, hogy a 2021-es projektek mentén szakmai protokollokat fogunk nyújtani, amelyek nemes egyszerűséggel elvárások lesznek, hogy milyen típusú eredményeket várunk. Tehát nem egészen arról van szó, hogy mindenki kutya füle módon asztali szkennerrel ezt a szkennelget, hanem lesznek olyan minőségi kritériumok, vagy módszertani kritériumok, amelyek feltételei annak, hogy a KDS forrásokból az intézmények támogatáshoz jussanak, és nyilvánvalóan előre ezt mindenki tudja, hogy ilyen típusú és ilyen minőségű eredményeket kell produkálniuk. Egy mondat is befejeztem, megint Moldihoz, hogy lassan haladjunk a norvég modell bevezetésével, vagy gyorsan. Én egy picit úgy gondolom, hogy a tett halála az okoskodás. Tehát annyi minden van már a fejünkben, és olyan sokat tudunk, hogy most már valamit meg is kéne rendesen csinálni, és olyan tempóban, amilyen tempóban kifér a csövön. Tehát nem lassabban, nem is gyorsabban, de azért erőltsen, szépen, tempósan haladva ez ügyben. Köszönöm szépen!
Így legyen. És akkor Kokas Karcsit hallgatjuk most meg, és továbbra is visszatom a résztvevőket. Bocsánat, hogy ők is szólaljanak meg.
Hogy erre is idő maradjon, ezért én kicsit provokatív leszek, és négy dolgot mondok, de négy dologról csak egy-egy mondatot, szárítást teszek, amiket higgyétek el, ha ismertek, tudjátok, hogy bőven ki tudnám fejteni, de nem fogom, tehát tudnék érvelni mellette. Az egyik dolog az az, az egyik állításom az az, hogy a Digital Born anyagban az egyik legizgalmasabb, amiről még nem beszéltünk, amit a Bizak Sanyi idézőjelben mondom félreértése kapcsán is érintettem, ez az, ami digitálisan kéziratként keletkezik. Talán emlékeznek rá még az öregek, hogy nagyon-nagyon korán, 1996-ban egy keszthelyi networkshopon tartottam egy előadást az elektronikus könyvtáros textológiai gondjairól, amelyben próbáltam fölvázolni, hogy mit csinál a könyvtáros, amikor digitális kézirattal találkozik, és mi ott a dolga. Tehát az levéltári aspektus is, digitális levéltári aspektusság is, és ezek a dokumentumok soha nem fognak nyomtatottá válni, tehát így kell őket kezelni. A képzésről. Én ellent fogok nektek mondani, ne keressétek, ne várjátok el, hogy digitális, digitalizáló könyvtárosokat fognak képezni, szerintem nincsen rá szükség ilyenekre. Szerintem tisztességes könyvtári informatikus kell képezni, olyat, mint amilyenek a Nagy Gyuláék voltak annak idején, akik rendes egyetemi képzésen átmentek, fogalmi apparátussal megtanultak mindent, amit kellett, ehhez a dologhoz, és utána, amikor bekerültek egy digitalizáló műhelybe, és ott gyakorlatot szereztek, akkor azt az elméleti tudást, amit megszereztek, az 3-4 héten belül az adott technológia mellett át tudták alakítani éppen arra az a fontos tudásra, amire akkor szükség legyen. Tehát azért egyetemi képzésed és azért nem tanfolyam, mert olyan alaptudást kell szerezni, ami az adott technológiába hetek alatt gyümölcsözhető munkává válik. Az, amiről ti beszéltek, az egy aktuális tanfolyam, gépkezelői tanfolyam, de azt tudja hatékonyan elsajátítani, akinek alapvető egyetemi szintű master képzettsége van magáról, a könyvtárosságról, a metaadattól, a dokumentumminőség, a fotózás, a technológia minden aspektusáról. Az egy pillanat alatt el tudja ezt sajátítani, ha megvannak az alapjai. A harmadik állításom az az, hogy nem a szerelem fog összehozni bennünket, bármennyire is szeretjük mi itt egymást, akik itt vagyunk, tételezzük fel, hanem az én tapasztalatom szerint a pénz hozza össze a könyvtárosokat. Az, amit most a Bánki Zsolt mondott. Tehát ha olyan projektet irányítok elő, amelyben én nekem alokálva van 50 millió forintom, te megpályázhatsz belőle 2-2 millió forintokat, én diktálom a feltételeket, mert különben nem kapod meg. Én emlékszem még azt, amikor boldogult emlékezetű Magyar Bálintnak a miniszteri szobájába ültünk, és ott Máder Bélával győzködtük őt arról, hogy az egyetemi főiskola, egyetemi felsőoktatási tankönyvpályázatok, monográfia pályázatok, emlékeztek még erre, ami Máder Béla bizottság néven érdemesült, abba merjük-e beletenni feltételként, hogy a lejárati idő után, amikor nyomtatva megjelennek ezek a monográfiák, az Osiris meg a többiek, akkor legyen kötelező elem, hogy digitális kéziratot át kell adni az Országos Széchenyi Könyvtárnak. Ezt, és ez pénzügyi motiváció. Aki pályázik, annak kötelező. Tehát én azt gondolom, hogy egy pályázathoz, amelyben közös pályázók vannak, és össze vannak kötve, feltételrendszer kell, aki bevállalja a feltételrendszert, és pénzéhez akar jutni, annak a játékszabályokat be kell tartani, akkor ki fog törni a szerelem, és mindenki barátságosan, egymást szeretve, közösen tud dolgozni. Én most már öreg vagyok, én ebbe hiszek egyre jobban. Még egy befejező mondat, az, hogy nem beszéltünk itt arról, hogy az egész halmazba, amiről most beszélünk, Árkánumostól, Hungarikánástól, OPK-stól és mindenestől és digitális bölcsészeti kutatóközpontként mit ad hozzá és mit tehet hozzá a mesterséges intelligenciával is, a jövő mesterséges intelligenciáival is összerakott szemantikus web. Tehát a szemantikus web technológia, amelyik azt a típusú kereshetőséget, megtalálhatóságot az intelligenciáját a rendszernek, azt nagyságrendekkel tudja majd fokozni, mint amit most tud együttesen is ez az anyag. Én nagyon-nagyon sokat szoktam keresni az ADT-be és a Hungarikánába, bérkeresést is szoktam csinálni professzor kutató barátaimnak, és nagyon-nagyon tudom tapasztalatból és rengeteg példával alá tudnám támasztani, hogy a szemantikus webes klaszterálások, ha meglennének ebbe az anyagba, ha tetszik a magasabb rendű metaadatokkal való ellátás, az milyen új minőségeket hozhatna létre, és amint gyülekezik ez az anyag, amint majd nem 50, hanem 100-150 millió oldal lesz, úgy kell ennek az anyagnak, mint egy falat kenyér. Hát vázatosan csak ennyit szerettem volna. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Kérdezném, hogy van-e valakinek hozzászólása?
Visszak
jelentkezik. Jó, hallgassuk őt.
Hát én csak a Kacsinak az utolsó mondatára reagálnék. Hadd hívjam fel a figyelmet a Google legújabb fejlesztésére, ami a természetes nyelvi feldolgozások területén jelent meg 2018-19. Ez a BERT technológia, ami úgy tűnik, hogy teljesen megújítja ezt a nyelvészeti feldolgozásokat. És sokkal jobban hiszek a nagy mennyiség adatok esetén a tömeges és hát nem emberek által végzett klaszteráláson már abszolút nincsen esély. Ezt a BERT technológiát Magyarországon először, és Közép-Európa először valósítottuk meg egy 10 milliárd szavas, mint egy 1 milliárd mondatos magyar nyelvtechnológiai rendszer indult el nálunk a Nyelvtudományi Intézettel közösen, és azt remélem, és ezzel Karcsival akkor majd személyesen is beszélünk, hogy pontosan mit is várunk ettől, azt várjuk-e, hogyha arra gondolunk, hogy akkor ő egyből megválaszolja. Tehát itt a technológia szerintem rendelkezésre áll, 2018-19-es Google technológia az átlagunknál rendelkezésre áll. A magyar nyelvre sajnos még nem látjuk, vagy hát szeretnénk látni a pontos igényt, hogy mit is gondolunk erről, hogy mire kell választ adnia.
Hát Sanyi, csak ez egy mondatot, hogy világos legyen mindenki számára. Én nem kételkedem ebbe, de azt ember fogja mindig megmondani, hogy milyen célokat várunk el, és mit akarok megvalósítani. Te arról beszélsz, hogy ezt mesterséges intelligenciával a gép tudja kivitelezni. De a szempontokat, hogy a gép mit vitelezzen ki, és abból mi jöjjön ki, azt az embereknek kell összeállítani, azokat a szempontokat. A gép az 1000 millió szempontot tud csinálni, de azt nekünk kell összeállítani, azt a szemantikus hálót, amihez a gép kigyűjti az adatokat.
Mondjak most egy aktuális példát, egy látszólag egyszerű feladat, hogy a keresések legnagyobb része az tulajdonnevekkel történik. Tehát a tulajdonnév felismerés, ez például nálunk a következő nagy feladat, hogy lehet felismerni a szövegben egy tulajdonneveket.
Erre Szegeden elég nagy technológiák vannak, és
Szerintem mi jobbak vagyunk, és jobbak
megküzdöttök
ezzel a BERT technológiával, ugye odáig jutunk, hogy mondjuk 400 000 mondaton csinálunk egy tanulóadatot, és akkor ugye utána ezt a 2 milliárd mondatra ezzel a tanulóadattal, hogy úgy mondjam, megfuttatjuk, és akkor egy még jobb tulajdonnév felismerésre jutunk. Tehát én csak ezt tudom elképzelni, látva ezt a mérhetetlen mennyiségű, jó, most a Google-nál nyilván nem 50 millió, hanem 50 milliárd oldal van, de hát azért nálunk is ez az 50 millió oldal mérhetetlen sok, ezt nem lehet emberi, csak legfeljebb így, hogy tanuló adatokkal és egyebekkel megpróbálni.
De én nem erről beszéltem, Sanyi, hogy emberek válogassák le, hanem emberek alkossák meg a struktúrát, aminek ki kell alakítani. A szemantikus webstruktúrát azt embereknek kell kialakítani, hogy milyen szempontokra vagyunk kíváncsi.
100 millió újság oldalon nem tud semmiféle struktúrát kialakítani.
Dehogy nem tud. Még elméletek is ki lehet alakítani. Dehogy nem. Hát te mondod meg azt, hogy mivel legyen összekapcsolva. Hogy a személynevek, hogyha kijönnek, mivel legyen összekapcsolva. A névtárral legyen összekapcsolva, a Wikipédiával legyen összekapcsolva, mivel legyen. Ezeket a szempontrendszereket neked kell kialakítani. A gép honnan tudná, hogy miket kell összekapcsolni, mivel. Te csak kinyerni tudod az adatokat, az összekapcsolásnak a szintjeit, meg a módjait, azt embereknek kell összerakni, hogy milyen hálózat alakuljon ki. Ezt hidd el nekem. Hogy mire vagyunk kíváncsiak.
Oké.
Okay. Én erről beszélek.
Hungári Rudolf bejelentkezett.
Rudi, nem halljuk, mert a
mikrofon... Rudi, a mikrofon...
Igen, illetve most már visszakapcsoltam a mikrofont. Csak attól féltem, hogy itt valami katasztrófa lesz, és akkor hirtelen valami kihallatszik az edénycsörömpölésből. Szóval mindkettőtöknek igaza van, más-más szinten. Én az igazi problémát ott látom, hogy azt, amit Sándor javasol, és amit Károly, te is javasolsz, azt ne csak informatikusok csinálják. A nagy probléma ugyanis az, hogy az összes rendszernél a rendszerek igazi verifikációját, azt, amikor élesben ki kell próbálni, nem a mazsolákkal csináltatják. És ilyen értelemben egy tényleg használható szemantikus rendszer, amelynek rettenetesen sok ága-boga van a klaszterálástól kezdve bármi, amit Sándor is felsorolt, azt olyanokkal is, olyanokat is be kell vonni, akikre Károly gondol, és főképp a tesztelésükbe kell a felhasználókat egész komolyan bevonni, mert ez tulajdonképpen nem játszódik le. Egy közönséges mezei felhasználó számára egy program akkor jó, ha el tud igazodni benne, és nem kell előre ismeretekkel rendelkezni arról, hogy ebben a programban milyen a lelkület, vagy a nyelv, vagy a belső szemlélet, vagy látásmód. És ahhoz a természetes beszédet és a természetes gondolkodást, művelőit kell bevonni, hogy ez olyan legyen. Én mindig ebben látom a legnagyobb problémát az összes műszaki alkalmazásból. És azt látom, hogy tulajdonképpen az informatika egyfajta diktatúrát valósít meg a köznapi társadalom fölött. Vége.
Ezért van az egyébként az, hogy olyan emberek, mint a Fülöp Endre a Networkshop-on látványosan rettentő nagy sikert aratnak. Miért? Azért, mert filozófia PhD-vel rendelkeznek, filozófiát tanítanak az ELTE-n, egyrészt, tehát maximálisan bölcsészek, velejéig romlottan, és közben pedig fejlesztő matematikusként programozó matematikusok is egyben. És ilyen emberek azok, akik a Rudi álmai ebben a projektben, szerintem.
Jó, például itt említjük meg
kilátni. Bocsánat, tartsuk meg a parlamenti formákat.
Elnézést kérlek,
bocsánat. Percekben Viszak Sanyi is jelentkezett még.
Mikrofon, Sanyi, mikrofon.
Mikrofon kapcsolat be, Sanyi, légy szíves, nem hallunk.
Bocsánat, igen. Hát én csak azt szeretném vallani Ruditól, hogy nem vagyunk diktátorok, tehát hogy a rendszereink hát nem diktálnak a felhasználóknak. Azért ezt jól esne hallani Ruditól, hogy általában igaz az informatikára, de az esetünkben nem. De Rudi kiszállt, nem baj.
Itt van még, sőt, szót is kér, csak a
mikrofont.
A mikrofont kapcsolt be, légy szíves, nem hallunk. Mindig elfelejtett.
Nem tudom, mindig kikapcsol. Szóval az igazság, Sándor, hogy a te rendszeredre nem gondoltam. Egyszerűen azért, mert az a rendszer egy nagyon egyszerű és nagyon természetes rendszer. Abban olyan különösebb problémák nincsenek, még én sem botlottam el benne. Úgyhogy amire én gondolok, a Google-tól kezdve tulajdonképpen a Word-ön át az összes olyan rendszer, amely szofisztikáltan van csinálva. Ebben a rendszerben például, amit most mi itt használunk, én állandóan spameket kapok a rendszertől, mert a számítási technikusok segíteni akartak rajtam. Hát ne segítsenek rajtam, ha nem akarok. Ennyi.
Köszönjük szépen, akkor Bárki Zsolt is még szeretne valamit mondani nekünk?
Igen, azt szerettem volna mondani, hogy Karcsi említette a szemantikus webet, és aztán itt a szemantikus megoldásokról már kialakult egy diskurzus is. Én azt az aspektusát szeretném itt a szemantikus webnek fölvetni, vagy egyáltalán annak a világnak, amiben élünk, hogy szerintem nem csak a közös rendszerek építése, és itt egyáltalán nem biztos, hogy a közös rendszerek építése van napirenden, hanem a meglévő rendszereink összekötése. És ez egy új szint lenne pontosan a szematikus webes eszközökkel, ahova el tudunk lépni. Tehát ami mi most itt elkezdtünk többek között dolgozni, ennek van a legkevesebb látszatja, de majd a új portálon kín lesz, hogy elkészítünk ebben az évben egy digitális bölcsészeti platformnak a rendszertervét, amit aztán szeretnénk majd le is fejlesztetni. Ez négy területről szól, egyrészt a kritikai kiadások készítéséről, ez elsősorban az irodalom tudományt érinti. A második az már gyűjteményi fókuszok, ez a forráskiadások, digitális forráskiadások készítése, tehát az analóg kézirataiknak a digitális transformációja és publikációja. A harmadik a born digital anyagainknak a kezelése, ami szerintem az egyik legégetőbb gyűjteményezési problémája a közgyűjteményeknek, hogy nemesen egyszerűen szart se tudunk velük kezdeni per pillanat. Igen. És a negyedik az pedig a nyelvtechnológiai kutatások, mindezen szövegkorpuszokon. De óriási szövegkorpuszok állnak a rendelkezésünkre, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy az egész mögé oda kerülnek a névtérhasználati kérdések is, tehát minden adatbázisunk mögé, minden szolgáltatásunk mögé oda kell tenni. Ezúton mondom nektek, hogy még szeptember hó folyamán lesz egy publikus nemzeti névtér átadás, éles ID-kkal, onnantól kezdve mindenki boldogan használhatja a nemzeti névteret, és elkezdheti beépíteni a saját rendszereikbe. Tehát ha nincsen, tehát a Sanyiéknál is a mesterséges intelligenciás eszközöket fel kell okosítani. Mögéjük kell tenni azokat a nyelvi technológiai eszközöket, amelyek az elemzéseket elvégzik, vagy azokat a nagy névtereket, ahonnan azokat az egységesített alakokat lehet majd, meg nem is az egységesített, mindenféle entitást lehet majd használni, ami ezekhez a nagy szövegkorpuszokon való elemzésekhez kell. És a szövegkorpuszokba beleértem a Hungarikánát is, az ADT-t is, a MEC-et is, a DIA-t is, meg mindazokat a szövegeket, amivel rendelkezünk. Stb. Nem mondom. Tehát nagyjából úgy gondolom, hogy oda kell eljutnunk egy-két éven belül, hogy ezek a létező szolgáltatásaink hátulról össze vannak drótozva. És úgy használják egymást, hogy a felhasználó akár észre se vegye.
Így van, és ebbe azért kulcsfontosságú az óriás névtér, hogy mindenki ahhoz horgonyozzon, mert ezek azok a kapcsok, amik összekapcsolják egymással a lehetséges szemantikus módon a lehetséges rendszereket. Ez a fix pont, amelyik össze tudja kapcsolni. Különben csak lebeg a térbe.
Még egyetlen dolgot szeretnék ez hozzá tenni, ha lehet gyorsan, hogy ugye a OSK-nál most két szempont áll egymással szemben, amikor az OKP-t fejlesztik, a minél hamarabb eredmény kell, meg hogy milyen alapokon, hogy pontosan ezeket a szematikus webes fejlesztést. Tehát ahogy én tudom, hogy a svéd nemzeti könyvtár jelenleg az egyedüli Európában, ami BIP-fény felé álltál, de ugye itt már tök például a mi webarchívum gyűjteményünknél is elkezdtünk kialakítani a Dancs Szabolcsai Gercsa Szabinával egy olyan sémát, amivel feldolgozhatók lehetnének szematikusan, de az összes gyűjtemége érvényes ez, hogy azért, hogy most a rövid táv kedvéért megint még legyen a mák, meg ki tudja, meddig az erdélyasításba halt fel. Van egy ilyen nagy fordulópont, bele kéne fogni. Tudom, hogy sokkal bonyolultabb a helyzet, meg elhúzza, de ki tudja, hogy mikor lesz még egy olyan szituáció, amikor ebbe komolyan gondolkodni lehet majd. És ezzel tudom, hogy sok munkatársamnak is ellentmondok meg, hogy sokan azt mondják, hogy az egész az egy álom és a realitásokból kell kiindulni, de ez egy olyan szempont, amit azért fontosnak tartottam, már a szemantikus webből tartunk. mennyire tartunk meg.
Köszönjük szépen, kedves Márton, bocsánat, de kifutottunk az időből, és még Ungvári Rudolf jelentkezett egy hozzászólásra. Kérdezném kedves moderátorunkat, hogy ez a pár perc vele fér-e még az időnkbe.
Szerintem mindenképp van először.
Bocsánat, csak itt nem hallottam most bentem Szilárdnak, amúgy is szerettem volna megköszönni a segítséget. Tehát belefér még ez a egy szó.
Bele fog férni, nem fogom lezárni addig az érkezett.
Éppen a Krungári
Rudi, adj hangot magadnak.
Mikrofon kérünk, Rudi.
Oké, szóval röviden megjegyezni a névtérekkel kapcsolatban, hogy azért ez még nagyon gyerekcipőben van. Ugyanis mindaddig, ameddig köznévtér nincs, és a köznevek állománya nem éri el a 4-500 ezres állományt, addig olyan névtérről nem lehet beszélni, amely bevonható bármilyen automatizált elemzésbe. Úgyhogy ettől még elég messze vagyunk, hát valami elkezdődött. Köszönöm.
Köszönjük szépen, lehet, hogy akkor ez a végszó kiválódott,
hogy valami erre jutottunk, igen.
Erre jutottunk két óra.
Mintha valami elkezdődött volna.
Nagyon szépen köszönjük a felkért hozzászólóknak, a részvevőknek és moderátorunknak ezt a tartalmas két órát, és magunknak meg nagyon sok sikert kívánok ezen a 30 éves pályán, hogy végigjutottunk néhányan, hogy átadjuk talán a stafétabotot is a fiatalabbaknak, és akkor folytatódjék nagy sikerrel ez az egész digitalizálás, közültemény digitalizálás. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, és további sikeres konferenciát kívánok a következő napokra, meg nagyon sikeres digitalizálási projekteket. Viszont hallásra, viszont látásra!